42. versénél vagyunk, és akkor megkérjük a sígoklómat, együtt, hogy így megjött, akkor olvassa fel nekünk. Fel kell olvasni. Fejezet 42-43. Ő helyettesíti Bridge Bassett, hogy akkor... Igen. Magyarázat első felkezdés.
Sértelmetlen magyarázata. Az emberek legnagyobb része nem túlságosan intelligens, és tudatlanságuk következtében rendkívül ragaszkodnak azokhoz a világos cselekedetekhez, melyeket a világ tanulsága része ajánlnak. Csak arra akarnak tudni, hogyan élvezhet az ember egy érzékkielégítéssel teli életet belső boldogban, ahol bor, nők és anyagi gazdagságának a rendelkezésére. A védák sok áldozatot ajánlanak, melyeknek eredményeképpen az ember a felső bolygóra kerülhet, különösen a dzsúr, tis, kormány, szállítása. A szentírásokban valóban hozzá, hogy a mennyiségű védelmeségek nagyon kérdeteket ezeknek az áldozatoknak a megmutatása, ezért a felső tudással rendelkező emberek azt hiszik, hogy ez a védikus bölcsesség egyedüli célja. Az ilyen tapasztalatlan embereknek nagyon nehéz határozottan cselekedniük a Krisna tudatban. Ahogyan az ostobák vonzódnak egy mérgező fogirágaihoz, senki sem kérdezett életéknél, kérdezően világosulatlan emberek is vágyulnak a mennyei gazdagságra, és a belejáró érzéki jelzéket.
Köszönöm szépen. Itt látjuk, hogy ez a vers beszél a védák virágos szavairól. A védák nagy része áldozatokról beszél, amelyek végrehajtásával valaki valamilyen anyagi eredményt ér el. Szép feleségre teszelt, anyagi gazdagságra, hatalomra, stb. Stb. Eljuthat a mennyei bolygókra, különböző félistenek imádatában. Úgy írják, hogy a védáknak a 96% az egy ilyen áldozatokból áll, ilyen erről írnak. És akkor megkérdezhetnénk, hogyha a védáknak az önmegvalósítása céljuk, miért foglalkoznak ennyit a gyümölcsöző cselekedetekkel? És lehet, hogy már korábban beszéltünk róluk, hogy ez azért van, mert az embereket ez érdekli. Érdekli őket az érzéki elégítés. És a védák ajánlanak az embereknek egy olyan módot, ahogy a vallást követve beteljesíthetik az érzékkielégítésre irányuló vágyaikat. De a védák nem maradnak meg ennél. Tehát, hogy egyrészt megadják az embereknek a lehetőséget, hogy elérjék mindezeket az anyagi eredményeket, de úgy szintén lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az emberek tovább lépjenek. Amikor valaki bemutat egy ilyen karmakanda áldozatot, ezeket az áldozatokat csak brámanák végezhetik el. És amikor valaki be akarja egy ilyet mutatni, akkor társulnia kell a brámanákkal. Énekelnie kell mantrákat, hallani a szentírásokból. Lépésről lépésre, hogy végrehajtja, vagy végrehajtatja ezeket az áldozatokat, akkor felébred a kíváncsiság, hogy van-e valami több. Amikor végrehajtanak egy áldozatot az egyik félistennek, minden felajánlást először az Úr Visnónak kell felajánlani, és utána csak az adott félistennek. Akkor valakiben felmerülhet a kérdés, akkor miért nem a Visnót imádom inkább, miért nem a félistent, hogyha a félistenek Visnótól kapják az áldást. csak az ő engedélyével tudnak áldást adni. Akkor a karmakanda szintjéről valaki tovább tud lépni a karma joga szintjére. A karma jogának van két része. Az egyik részét úgy hívják, hogy szakám karma joga, amikor valaki az eredményt, amit kap, akkor egy részét akarja önmaga élvezni, a másik részét pedig felajánlja az Úr Visna, vagy van niskám karma joga része, ami pedig azt jelenti, hogy az eredmény teljes egészében felajánlja az Úr Visnának. Hogyha valaki követi a niskám karma jogának a rendszerét, akkor tudásra tesz szert. És ez alapján a tudás által el tud különülni az anyagi világtól. És lépésről lépésre akkor fejlődik ezen a úgynevezett jóga létrán. Erről majd később fogunk részletesen beszélni. Tehát, hogy ennek a védák virágos szavainak is megvan a célja, ez egy közvetett út. Ez sok-sok életen keresztül tart, amíg valaki eléri a legfelsőbb tökéletességet. Lehet, hogy nem egy, nem kettő, nem tíz, lehet, hogy akár 100 életen keresztül. De Srila Prabhupád nem ajánlotta nekünk a félisnák imádatát. Azt kérte tőlünk, hogy lépjünk egyből a tisztoldató szolgált útjára, és így módon egy élet alatt vissza tudunk menni az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Mert ez a közvetett út, bár egy korábbi korszakban elérhetővé tette az embereknek az, hogy felemelkedjenek, most a Kali Jugában ez nagyon rizikós. Nincs egy védikus társadalom, egy varnásam dalma, biztosítja, hogy az emberek lépésről lépésre életre tudjanak fejlődni. Itt nincs sok lehetőség, bárhol megszülethet az ember, és ezért ebbe az egy életbe, ez az egy életbe tökéletességet kell arra. Például, hogyha valaki arra spekulál, hogy majd elmegy a mennyei bolygókra, és akkor majd visszajön, és utána folytatja az odaadó szolgáltat. És itt a Kali Jugában van egy, lesz egy 10 000 éves aranykorszak, ami alatt nagyon könnyű a lelkére élet egy gyakorolni, és könnyű visszamenni az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. De hogyha valaki azt gondolja, hogy most imádom a félisteneket, hogy élvezzek, eljutok a mennyei bolygókra, és sok évig ott élvezem az életet, mire visszajön, addig már letelik itt az aranykor, a Földön, és akkor vissza csöppen a Kali Jugának a kellős közepébe. Tehát, hogy senkinek sem ajánljuk, hogy akkor arra spekuláljon, hogy nem olyan nagy baj, végzem az odaadó szolgáltat anyagi motivációkkal, kevert odaadó szolgáltal el lehet jutni a mennyei bolygókra, akkor ezt még azért kipróbálnám, és utána majd visszajövök, és akkor újra megint neki futok az odaadó szolgálatot. Csak akkor korán sem biztos, hogy ilyen jó lehetőséget kapunk, mint amilyen most a rendelkezésünkre áll. Jó, megkérjük az Ivet Matajit, hogy olvassa fel nekünk a 44. verset. Mindig a frissen érkezőt olvasna.
Valamilyen szinten
kártozott kapitérünk. Köszönjük szépen. Ugyancsak ebben a versben megtaláljuk azt a szót, hogy javászáját Mikál Butir, hogy a egyhezű, szilárd elhatározottság, szamáthi, egyhegyűség, vagy a transz, szilárd elme, itt így fordítja Srila Prabhupád, és a utolsó szó az az, hogy navidíjati, nem elérhető. Nem elérhető azoknak a számára, akik túlságosan ragaszkodnak az érzéki élvezethez és az anyagi gazdagsághoz. Ugye a korábban a 41-es versnél beszéltünk arról, hogy ha valakinek sok anyagi vágya van, az felosztja az intelligenciát, felhígítja ezt a koncentrációt. Nem tudom, hogy volt-e tapasztalata a baktáknak arról, hogy amikor az ember elmegy vásárolni, és akkor kell ezt venni, azt venni, és amikor sok mindent kell vásárolni, akkor ez a sok mindennek a való koncentráció így felosztja az embernek a tudatát, vagy így feloldja azt a koncentrációt, és kicsit zavarodott lesz tőle. Nem tudom, hogy volt-e már ez a tapasztalat, nekem volt már, hogy az ember akart valamit venni, és sok lehetőség kínálkozott, és nem tudta, hogy most ezt vegyem, azt vegyem, és akkor ebbe a hezitálásba így teljesen így a elmének a stabilitása akkor feloldódott. És ugyanígy, amikor valakinek sok anyagi vágya van, akkor az feloldja ezt az elmének a szilárdságát, vagy nem engedi, hogy egyáltalán megvalósuljon. És visszatérve a 41-es vershez, ott arról szólt az a 41-es vers, hogyha csak egy célunk van, hogy szolgáljuk az Istenség legfelsőbb személyiségét, és rá gondolunk az ő elégedettségére, akkor ez pedig egyhegyűvé teszi az elménket, szilárdá teszi az elménket, és akkor nagyon, nagyon könnyű végezni az odaadó szolgálatot. Ezért itt azt ajánlja ez a vers, hogy ne ragaszkodjunk túlzottan az érzéki élvezethez és az anyagi gazdagsághoz, hanem próbáljuk lejjebb és lejjebb vinni az irány, ilyen irányú vágyainkat. Sőt, azt ajánlja, hogy igazából teljesen Krishna odaadó szolgálatára törekedjünk. Jó, ehhez valakinek kérdése? Úgy, olvassuk. Igen?
Nekem, hogyha nem is így, hogy anyagi vágyak, hanem hogy a szenvedést így valamennyire így a ilyen érzékielégítéssel pótolni, ez meg még jobban
van. Szenvedést érzékielégítéssel pótolni. Van a anyagi vágyakat, azt úgy hívják, hogy végzünk valamilyen tetteket, hogy anyagi eredményt elérjünk, és akkor azt tudjuk élvezni. A szenvedésnek a megszűnését azt úgy hívják, hogy moksa, hogy próbálunk felszabadulni az anyagi szenvedésektől. Srila Rupa Goszvámi írja a Bhaktirasamrita Szimdudon, anya abilásita szunyam, gyána karmádi anávritam. Az odaadó szolgált, tiszta odaadó szolgált az azt jelenti, hogy anya abilász, minden más vágy a sunya, nulla. Gyána karma, mindenfajta spekulatív tudásra, anyagi cselekedetre, és ádi az azt jelenti, hogy misztikus tökéletességre való vágy, az nulla. És akkor ez kicsit így megrémíthet bennünket, de hogy tudjuk ezt megcsinálni? Mert ott vannak még ezek a vágyak bennünk. De van egy nagyon érdekes kis szó, hogy anya abilász ita. Srila Sivaram Maharaj magyarázta ezt a verset. Anya az azt jelenti, hogy más, abilász az azt jelenti, hogy vágy. És ita az azt jelenti, hogy törekvés. Vagy törekvés ezekre a dolgokra. Hogy lehet, hogy bennünk még ott vannak ezek az anyagi vágyak. De hogyha nem törekszünk ezekre, akkor igazából tudunk tiszta odaadó szolgálatot végezni. Lehet, hogy ott vannak még a szívünkben ezek a tisztátlanságok. Hogyha mi nem törekedünk ezekre, hanem Krisnának az odaadó szolgálatára törekszünk, akkor igazából az is tiszta odaadó szolgálatnak számít. Gyána karmádi anávritam, anukuljénak Krisnanusilanam, olyan tettek, amik kedvezőek hozzájárulnak Krisnának a elégedettségéhez, és ez egy gyakorlati tevékenység, bhakti ruttamász, tiszta odaadó szolgálatnak hívják. És megkérdezhetné valaki, hogy tudunk tiszta odaadó szolgálatozni, amikor még nem tiszta a szívünk. Ugye ez egy érdekes kérdés. De azt mondják az ácsáraink, hogy tudunk. Hogyha a törekvésünk tiszta, hogy a célunk tiszta, hogy mi Krisna elégedettségére vágyunk, még hogyha a szívünk praktikusan nem tiszta, akkor ezáltal a törekvés által megtisztul. És Robotti Vidyakurnamarács hozza a példát arra, mint amikor valaki akar főzni a konyhába. A főzés az nem csak az a főzés, amikor valaki felteszi az edényt a tűzhelyre, és elkezd benne valamit melegíteni. Hanem a főzés már elkezdődik azzal, hogy meg kell vásárolni a zöldségeket, azokat meg kell pucolni, fel kell vágni, és elő kell készíteni a főzéshez. Ugyanígy, amit mi gyakorolunk, igazából mi gyakoroljuk az odaadó szolgáltat először. Még nem végzünk odaadó szolgált, hanem gyakoroljuk az odaadó szolgáltat. De ez mind azért van, hogy képesek legyünk teljesen tiszta, vegyítetlen odaadó szolgáltat végezni. Mert a cél az ugyanaz, hogy Krisna elégedettségért cselekszünk. És akkor, ahogy gyakoroljuk ezt, megtisztul a szívünk, és akkor el tudunk kezdeni igazi odaadó szolgáltat végezni, amikor a fazék felkerül a tűzhelyre. Tehát, hogy igazából ugyanaz. A főzésnek az előkészítése azt ugyanúgy főzéshez tartozik, mert segíti, hogy akkor tudjunk főzni. Ugyanúgy az a gyakorlati odaadó szolgált, amikor most gyakoroljuk az odaadó szolgáltat, az szintén rész az odaadó szolgáltunknak, szintén része a tiszta odaadásunknak. Hogyha Krisna örömére törekszünk.
Köszönöm. És még azt szeretném megkérdezni, hogy volt a... Bocsánat, nem jött eszembe neked. Bhagavad Priya Prabhunak a lecké, amit tartott a Sri Bhakti Csintának és abban azt, hogy hogy az ember így tudja a dolgokból, hogy tudom, hogy el akarok menni a Krisna-be, szóval tudom a célomat, a mindenben, van autóm, tudom, hogy merre kell menni, van jogosítvány, tudom a keresztet, szóval, hogy hát tudom, hogy hogyan működik a Krisna tudat, minden, de akkor még mindig nem indultam el. Szóval akkor ez az. Hogy először meg kell tanulni az odaadó szolgálatot, és akkor utána tudom végezni.
Tehát, hogy valamennyi, igen, hogy fel kell készülnünk rá. De az előkészület, az is része a folyamatnak. Lehet, hogy mi praktikusan nem kezdtünk hozzá. Igazából elkezdtük. De a szívünket még egy megfelelő állapotba kell hozni. Hogy akkor igazából tudjunk odaadó szolgáltat végezni. Hogy odaadással. Igazából odaadó szolgáltat az azt jelenti, hogy amit csinálunk, azt odaadással csináljuk. És lehet, hogy még most csinálunk valamit, de az odaadás az még nem tökéletes, amit beleteszünk mindezekbe a tettekbe. De azért gyakoroljuk, hogy így erősítjük az odaadásunkat, hogy amikor takarítjuk Krisnának a templomát, amikor osszuk a könyveket, amikor öltöztetjük Krisnának a multiját, akkor azt odaadással csináljuk. És mi azért tanulunk most itt, hogy akkor tanuljunk az odaadó szolgálatról. Hogy az odaadással tudjuk végezni. És egy szempontból odaadó szolgálatot végzünk, egy másik szempontból még csak gyakoroljuk azt. De hogyha az egész tevékenységet nézzük, akkor azt ugyanúgy hívjuk odaadó szolgálat. Jó?
Jó.
Akinek mi? Mi ennek a mércéje, hogy hol tartunk az odaadó szolgálatban. Az a szerencse, hogy a bhakti az megjelenik még akkor is, hogyha a szívünk tisztátlan. Ez bhakti dévinak a kegye, hogy nem vár arra, hogy a szívünk teljesen tiszta legyen. De hogy hol tartunk az odaadó szolgálatban, azt ezt onnan tudjuk levédni, hogy mennyire különülünk el az anyagi világtól, az anyagi érzékelégítésre való vágyaktól. Ezt mindannyian őszintén be tudom nézni a szívünkbe, és látjuk, hogy milyen vágyaink vannak. Pont tegnap, nem tegnap, egy pár napja beszéltünk Krisna völgyben az odadó szolgált fejlődéséről, és mi mindannyian elkezdtük gyakorolni az odadó szolgálatot, és szisztematikusan, rendszeresen végezzük. Ezt úgy hívják, hogy bhajana kriya. A következő szintet azt úgy hívják, hogy anartani vritti. És akkor felmerül a kérdés, mi a különbség a bhajana kriya és az anartani vritti között, mert mind a két szinten lévő személy rendszeres odadó szolgálatot végez. A különbség az az, hogy amikor valaki, akkor kezdődik az anartani vritti, amikor ott van ez az önelemzés, befelé tekintés, hogy megnézem, hogy mi van a szívemben, mi található ott. És akkor így szembesülök azzal, hogy nem olyan jó a helyzet, mint először gondoltam. Hogy többet kell takarítanom, mint ami először tűnt. De egy szempontból megijedhetünk, hogy ott vannak ezek a rossz szokások, ezek az anarták. Az anarta nivritti az azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk elkülöníteni magunkat tőlük, hogy ezek nem mi vagyunk. A kéj, az nem én vagyok, a dű, az nem én vagyok, a mohóság, az nem én vagyok. Ezek egy anarták, ezek olyan, mint vírusok, amik ott vannak a szívünkben. És el kell különülnünk tőlük, és azáltal, hogy tanuljuk a szentírásokat, azért tanuljuk most a Bhagavad Gita-t is, hogy lesz elég hitünk, és lesz elég erőnk, hogy akkor túl tudjunk menni ezen a szinten, hogy el tudjuk különíteni magunkat tőlük. Tehát, hogyha meg akarjuk nézni egy tudományos módon, hogy hol tartunk az odadó szolgálatba, akkor meg kell nézni, hogy mennyire ragaszkodunk még az anyagi világhoz. Milyen vágyaik vannak, milyen anyagi vágyaik vannak még. Nem. Tehát, hogyha valaki mondjuk ki akarja takarítani ezt a szobát, akkor meg kell néznie, hogy hol van a kosz. Lehet neki mondani, hogy hát én nem vagyok elemző, de hogyha a koszt a szobából ki akarjuk rakni, akkor először meg kell nézni, hogy hol van, és akkor valahogy fel kell söpörni a lapátra, vagy fel kell mosni egy vödör vízzel, hogy akkor kivigyük. Tehát ugyanúgy, akkor meg kell néznünk, hogy milyen állapotban van most az a szoba, amit ki akarunk takarítani. És nem függ attól, hogy valaki mennyi időt töltött el, mert lehet valakit egy ideje, de hogyha nem takarít, akkor nem lesz tisztább. Mert az odadó szolgált, hogy a tisztulás nem csak attól függ, hogy mit csinálunk, hanem attól is, hogy milyen szándékot csináljuk. Tehát, hogy a szennév, hogy mennyire tisztít bennünket, az nem csak attól függ, hogy mechanikusan ismételjük a Hare Krishna mantrát, hanem hogy milyen szándékkal ismételjük, milyen mondatokat. Tehát, hogyha megnézzük, hogy akkor milyen vágyaink vannak, akkor szembesülhetünk azzal, hogy akkor hol tartunk éppen. Mert például, amikor valaki eléri a nista szintet, hogy az intelligencia már elég erős, hogy kordába tudja tartani az elmét. Az elmé még ragaszkodik, hogy vágyik az érzékelégítésre, de mivel az intelligencia már elég erős, az anarták nagy része már kitisztult a szívből, akkor az odadó szolgálathoz való vonzódás már nagyobb, mint az anyagi érzékelégítésre való vágy. És akkor már megy előre, mert tudja az intelligenciájával kontaktot tartani az elmét. Most még, amikor küzdünk az anartáink, akkor nehéz, mert az elménk akkor nagyon ragaszkodik a régi rossz szokásainkhoz. És akkor egy komoly küzdelmen megyünk keresztül. És a következő szinten a rúcsú az azt jelenti, hogy már nem csak elég erős az intelligencia, hogy tudja tartani az elmét, hanem az elme meg van győzve, hogy a lelkiélet az jobb, mint az érzékelégítés. És akkor nem hogy csak az intelligens így fogva tartja az elmét, hanem meg van győző, hogy figyelj, ez sokkal jobb. Sokkal jobb íze van a kirtannak, mint bármi másnak az anyagi világban. Ezért természetesen, hogy kirtanozni megyünk. És akkor az elme az beleegyezik ebben. Hogyha még nem egyezik bele, és hogyha még fogni kell, de az intelligencia elég erős, az azt jelenti, hogy táplálva van a transzcendentális tudás, mert a transzcendentális tudás az nem csak azt jelenti, hogy mi értjük, hogy hogy működik az anyagi világ, vagy hogy működik a lelkélet, hanem az ad nekünk erőt is, hogy tudjuk kontrollálni az emberek. Van a nistaszinek van 5 szimptomája. Ez Srila Viswanatha Chakravarti Thakur Madhurya Kadamba című írását magyarázza. Az első dolog, azt úgy hívják, hogy laja. Ez azt jelenti, hogy lustaság, alvás, tétlenség. Vagy amikor mondjuk dzsapázunk, akkor van egy tendenciánk arra, hogy elaludjunk. És amikor valaki elérte ezt a szintet, akkor ez nincs ott. A második, azt úgy hívják, hogy viksépa. Viksépa az egyfajta figyelmetlenség vagy nyugtalanság. Nem alszunk el dzsapa közben, de úgy elkezdünk beszélgetni valaki mással, kijöjünk a templom szobából, és akkor látjuk, hogy többen itt vannak, leülünk kicsit beszélgetni, mert a dzsapa az túl ilyen mechanikus, nem annyira tetszik, inkább kicsit beszélgetek közben. Ez a viksépa. Harmadik, az úgy hívják, hogy apratipatti. Apratipatti az azt jelenti, hogy leülök, dzsapázok, nem alszok el, nem megyek ki beszélgetni másokkal, de még mindig nem tudok figyelni, mert az elmém akkor ide megy, oda megy, amoda megy, és nem oda koncentrál. A negyedik, azt úgy hívják, hogy kasája. Kasája az azt jelenti, hogy rossz szokások. Már nincsenek jelen ezek a rossz szokások, vagy a vágya bűnös tettekre. Tehát, hogy ez nincs ott. És az ötödik, azt úgy hívják, hogy rasaszvád. Hogy erős vágyon az érzék kielégítés. És amikor ez az öt dolog nincs jelen, akkor valaki elérte a nistát, és akkor oda tud figyelni, amit mond, vagy amit mondanak a szentírások, oda tud figyelni a Hare Krishna mantrára, és akkor például bent vagyunk Mangaláratén, és énekeljük Samsara Dhávánál Alidalók, akkor arra gondolunk, amit énekelünk, nem valami másra. Ez jelenti. És akkor az Anartha Nivritti, az még azon belül van. Vannak ennek még részletei is, például, hogyha van Anista Bhajana Kriyának is vannak nagyon ismert jelei. Mondok egy példát arra is. Tehát ez az öt, nem ez hat lesz, Anista Bhajana Kriya. Az első szimptomája az úgy hívják, úgy nevezik, hogy utszahamai. Utszahamai az azt jelenti, hogy hamis lelkesedés. Hamis lelkesedés az azt jelenti, hogy ugye mindenki a világon vágyik a elismerésre, hogy megbecsüljék. És akkor próbálunk az anyagi világban valamilyen módon elismerést szerezni magunknak. Hogy jó tanulók vagyunk az iskolában, hogy a anyukánk megdicsérjen, jól végezzük a dolgunkat, hogy akkor kapjunk ott elismerést. De általában ezek nem olyan jól működnek. Volt egy fakta mesélte, hogy akart először egy nagyon jó sportoló lenni, hogy elismerést szerezzen. Nem sikerült. Utána katonai pályára ment, hogy akkor oly módon szerezzen elismerést. És nem sikerült. És akkor utána bakta lett, és akkor gondolta, hogy ha majd egy nagy bakta lesz, akkor majd elég sok elismerést fog kapni. És utcahamai, ez azt jelenti, hogy nagyon lelkesek vagyunk, mert találtunk egy új módot arra, hogy beteljesítsük az elismerésre való vágyunkat, és nagyon lelkesek vagyunk erre, hogy végre akkor, hát, ha tudok jó bakta lenni, és akkor tudok elismerést szerezni magam. Ez az utcahamai. Igazából egyfajta büszkeség. Következőt azt úgy hívják, hogy Ganna Tarala. Ganna Tarala. Ganna Tarala, ez azt jelenti, hogy alkalomszerű lelkesedés. Van, amikor lelkesek vagyunk odaadó szolgálatot végezni, van, amikor nem. Van, amikor nagyon jó a kirtan, van, amikor meg egyáltalán nem akarok. Van, amikor szeretek kimenni szankirtanozni, akkor nagyon utálok kimenni szankirtanozni. Tehát, hogy ilyen hullámzó a lelkesedés. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Következő, ezt úgy hívják, hogy Vyutha Vikalpa. Vyutha Vikalpa az azt jelenti, hogy döntésképtelenség. Valaki gondolkozik azon, hogy most brahmacsári maradjak egész életemen át, és akkor úgy szolgálja Krisnát. Lehet, hogy ez túl sok, nem tudom megcsinálni, inkább megházasodok. Hát, de a házassággal annyi probléma van, annyi minden kell, hát, ez kell, az kell, és egy csomó fejfájás, rengeteget kell dolgozni. Hát, inkább lehet, hogy elmegyek Vrindávanba, és ott 24 órán keresztül én nekem a szent nevet. Hát, de lehet, hogy az se lesz jó, inkább akkor mégse. És akkor így az ember ingadozik egyik dologról a másikra. Hát, végezzem az odaadó szolgáltat így, hogy szankirtanozzak. Hát, vagy inkább hazaköltözök, és akkor majd lesz egy munkám, és akkor úgy gyakorolom a Krisna tudatot a munkám mellett. És akkor nincs ilyen szilárd döntés. Negyedik, azt úgy hívják, hogy Visaya Sangara. Visaya Sangara. Visaya Sangara, ez azt jelenti, hogy harc májában. Hogy az időnknek a túlnyomó részébe küzdünk azzal, hogy az elménket próbáljuk Krisna szolgálatára fordítani. És sokszor nem vagyunk sikeresek. Nem vagyunk sikeresek, hát az elménk legyőz bennünket, és akkor nagyon nehéz gyakorolnunk az odaadó szolgálatot. Következő. Niyama Akshana. Niyama Akshana, az azt jelenti, hogy valaki képtelen betartani a fogadalmait. Megfogadott valamit, most ekadaszi jön, és egész nap koplalni fogok. Még vizet se fogok inni. Egészen addig tart ez az elhatározás, amíg eljön a reggelinek az ideje, és akkor látjuk, hogy vannak, akik reggeliznek, és akkor hát lehet, hogy nem kell olyan fanatikusnak lenni, akkor legalább veszek egy kis gyümölcsöt. És akkor utána, amikor jön az ebéd, akkor már lehet, hogy megyek a pudzsáriba, és megkérdezem, hogy van esetleg egy mahatárca, mert nem akarok olyan nagyon fanatikus lenni, mert akkor elgyengülök a szolgálatba, és inkább lehet, hogy jobb enni valamit. Vagy stb. Hogy kitűzök magam elé valamit, hogy így fogom erősíteni az odaadó szolgálatomat. Ez a Niyama Akshana azt jelenti, hogy próbálom fokozni az odaadó szolgálatomnak az erejét, de nem tudom megcsinálni. Hogy most jön 24 órás bhajan, vagy bhajan, és ott leszek mind a 26 órában, eltérés nélkül, nem eszek, nem alszok, csak bhajan az Gornitájának az örömére. Lehet, hogy akkor megpróbáljuk, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Hogy ma 192 kört fogok japázni, és akkor egész nap csak a Szent Nevet fogom még énekelni. És megtesszük ezeket a fogadalmakat, de Niyamakshan azt jelenti, hogy nem tudjuk fokozni az odaadó szolgátunknak az erejét. És a hatodik, ez pedig Taranga Rangini. Taranga Rangini. Ezek így egymás után jönnek. Lehet, hogy valaki ezt már túllépte, de ezt még nem. Ezt már túllépte, ezt még nem. Ezt már túllépte, ezt még nem. És ez a hatodik, Taranga Rangini, az azt jelenti, hogy az odaadó szolgált hullámainak az élvezete. Az azt jelenti, hogy amikor kezd, mert így lefelé, akkor egyre kezd megszilárdulni a bakta az odaadó szolgálatban. És itt már igazából egész jól megszilárdult, de és ennek eredményeképpen kezdenek jönni anyagi eredmények. Megnyerem a maratont, és mennyien dicsérnek engem, hogy én milyen csodálatos, milyen jó könyvosztó vagyok. Vagy akkor kapok elismerést, mert idős bakta vagyok, és akkor tisztelnek engem, mert én már régebb óta itt vagyok a Krisna tudatban. Vagy templom vezető vagyok, és olyan sok lehetőség van ezzel. És hogyha bakta itt elkezdi élvezni ezeket az anyagi lehetőségeket, amit a bakta kínál, vagy a bakti folyamata kínál, akkor beleakad még ebbe a hibába, hogy élvezi az odaadó szolgáltnak a hullámait. És ez egy akadály lesz abban neki, hogy megszilárduljon. Nem tudom, hogy ezek, amit felsoroltam, ismerőse volt már ilyen tapasztalat esetleg, hogy magunkra ismerünk. Egy pillanat. És tehát, hogy ezeket tapasztaljuk. És ahogy ezektől felszabadulunk, vagy megtisztulunk, akkor úgy látjuk, hogy szilárdulunk az odaadó szolgálatban. Már nincs ez a hamis büszkeség, hogy ez olyan, mint amikor egy kisfiú elmegy az iskolába, és már megtanulta azt, hogy 2 + 2 = 4, és akkor megkérdezi az anyukájától, hogy te tudod-e ezt. Mert hogy ő már tudja, és nem biztos, hogy az anyukája tudja. És akkor így tovább. És akkor így tudjuk ellenőrizni magunkat, mert az odaadó szolgált minden egyes lépésének vannak szimptomái. És hogyha tudjuk ezeket a szimptomákat, és próbáljuk megfigyelni saját magunkon, akkor körülbelül, hogyha őszintén vagyunk saját magunkkal, akkor el tudjuk helyezni, hogy pont hol járunk. István? Ez válasz volt a kérdésére?
Szóval, hogyha az ember barátkozik a logikus, hogy elkészülni, akkor a kicsit visszatásom, hogy egyébként ilyen jelenleg
hát eltéveszti a célt, nem? Az odaadó szolgáltat mi azért végezzük, hogy Krisna elégedett legyen. És akkor, hogyha belemegyünk ebbe a csapdába, akkor nem Krisnaért fogjuk végezni, hanem magunkért. Mert ez ad nekem valami fajta anyagi eredményt. És akkor ott elakad az odaadó szolgáltunk. És amíg azt nem javítjuk ki, akkor nem tudunk tovább lépni. Természetesen ezeknek van következménye, de ezért meg kell érteni, hogy mi történik velük, és próbálni kell elkerülni mindezeket az akadályokat. Jó. Más kérdés, ugye?
Hogy ez mindenképpen egy folyamat? Tehát, hogy nem lehet így célhozgatni, hogy akkor most ezt megszüntetem? Vagy éppen erre erősített, nem beszél, és csak baktákkal, vagy ne legyenek vágyaim, vagy mindenképpen így 1-től 6-ig, vagy 1-től.
Tehát, hogy ez igazából így szilárdul meg az odaadó szolgáltunk. Tehát, hogy nem muszáj, és csak a hát azon koncentrál kutcam a mai, hogy ne legyek büszke. Hogy hogyha szépen gyakorolom az odaadó szolgálatot, akkor tapasztalni fogom magamon ezeket a szimptomákat, és amikor valamit tapasztalok, akkor tudom, hogy igen, most habár úgy gondolom, hogy én vagyok a legjobb szankirtanos, lehet, hogy Magyarországon biztos, a világon még nem biztos, de akkor hát ugye Chaitanya Mahaprabhu azt tanította, hogy Trinada Piszunicsina, hogy akkor legyünk alázatosabbak, mint a földön heverő szalmaszál, és akkor próbálok alázatos lenni, hogy én jelentéktelen vagyok. Jelentéktelen, mint a földön heverő szalmaszál. Mert hogyha nem vagyok alázatos, akkor Krishna fog rá esélyt adni, hogy akkor tudja magamról azt gondolni, hogy jelentéktelen vagyok, amiről beszéltünk, hogy akkor Krishna vagy hozz engem egy olyan helyzetbe, amikor nem csak a saját magam számára, hanem mások számára is nyilvánvalóvá válik, hogy milyen ostoba vagyok. És akkor így Krishna segít. De hogyha teszünk rá erőfeszítést, akkor gyorsabban. Mert a anatani vritti pont azt jelenti, hogyha mi elemezzük magunkat, és fontos, hogy nekünk nem szabad anarta tudatossá se válni. Mert van, amikor a bakták beesnek abba a tudatba, hogy igen, nekem van ez a kéj, nekem van ez a mohóság, és akkor ezzel foglalkoznak egész nap, de az meg az ellentéte, hogy akkor ilyen anarta tudatú hívő közössége lesz. Nekünk Krishna tudatúvá kell válnunk. És az azt jelenti, hogy mi próbálunk Krishnát szolgálni, de a utunkba kerülő akadályokat pedig próbáljuk elkerülni. Tehát valamennyire kell ezeket látni, de nem kell ezekbe belemerülni. A fő folyamatunk, hogy énekeljük a Szent Krisnának a Szent Nevét. Jó? Más kérdés? Olvassuk tovább. Jól olvasott? Patrik olvasott? Most Bhagavad Gita előadás van. Hát, úgy elkezdtünk egy témát. Jó, beszéljünk meg később. Lehet, hogy Patrik olvassuk a 45-ös verset.
Köszönöm szépen.
mondja Sri Krishna, hogy a védák legfőképpen az anyagi természet három kötőerejéről beszélnek. Az ezt említettük, hogy a védikus írások nagy része anyagi eredményekért végzett áldozatokról szól. És Arjunát kér, hogy emelkedje három kötődő fölé, szabadulj meg minden kettőségtől, valamint minden aggodalomtól a nyereséget és a biztonságot illetően, és légy szilárd az önvalóban. Egy nagyon érdekes kijelentés volt, hogy szabadulj minden kettősségtől, minden aggodalomtól a nyereséget és a biztonságot illetően, és légy szilárd az önvalóban. Ez mit jelenthet?
Kettőség, akkor az hideg, meleg, hol esik, sőt a nap, ezek dolgok, rossz, jó, hogy ezek ne zavarjanak össze.
Hogy lehet az aggodalomtól megszabadulni? És azt írja, hogy szabadulj meg minden aggodalomtól.
Van egy biztonságérzetem.
Van egy biztonságérzetem.
Tiszteletünk van abban, hogy...
Miről szól ez a rész a Bhagavad Gita-ban? Ez az első hat fejezet.
Karmakán?
Nem, karmával kezdődik. Karma joga, tehát hogy ez az első hat fejezet a karma jogáról szól. És a karma joga, hogy a lemondani a tettnek az eredményéről, az azt jelenti, hogy valaki tettének az eredményét ajánlja az Istenség legfelsőbb személyiségének. Azt jelenti-e ez, hogy nem kap semmilyen fajta eredményt? Kap eredményt, igen, csak nem anyagi eredményt, vagy ha még anyagi eredményt is kap, nem ragaszkodik hozzá. Mert mit mond a következő vers? Megkérjük a Ági Matajit, hogy olvassa fel nekünk csak a magyart.
Ahogy egy nagy résztáruló alkalmasony van, amire kiskult, úgy a védek valamennyi célját eléri az, aki ismeri a mögöttük rejtődő számot.
Köszönöm. Tehát itt azt mondja ez a vers, hogy ugyanúgy, hogyha van egy nagy víztestünk, egy nagy tavunk, akkor azt lehet ugyanarra használni, sőt még többre, mint egy kis kútat, amiben van valamennyi víz. Ugyanígy, hogyha valaki ismeri a védákat, és tudja alkalmazni a védákat a gyakorlatban, akkor a védák minden célját eléri. És lefordítva a mi nyelvünkre, hogyha mi nem ragaszkodunk a tetteink eredményéhez, az nem azt jelenti, hogy nem fogunk eredményeket kapni. Fogunk kapni. Tehát, hogyha nem ragaszkodunk a tettnek az eredményéhez, nem azt jelenti, hogy akkor mi nem fogunk enni holnaptól. Nem azt jelenti, hogy nem lesz mibe öltöznünk. Nem azt jelenti, hogy nem lesz hol laknunk. Mindegyik ezután is meg lesz. De valami nem lesz. Mi nem lesz? Ragaszkodás, de annak mi lesz a következménye?
Aggodalom.
Nem lesz aggodalom, pontosan. Tehát, hogyha valaki tettei eredményéről lemond, nem ragaszkodik hozzájuk, hanem mindent Krisnának ajánl, az nem azt jelenti, hogy nem fog kapni semmilyen eredményt. Hanem azt jelenti, hogy megkap minden eredményt, sőt többet, mint hogyha ragaszkodással végezni a tetteit, és megspórolja az aggodalmat. Ugye az emberek, kimegyünk az utcára, rengeteget aggódnak. Hogy fognak megélni, hogy lesz ez, hogy lesz az, hogy fizetik be a számláikat, hogy tudják iskoláztatni a gyerekeiket, és minden tettüket akkor áthatja ez a ragaszkodás, és nagyon sokat aggódnak. És a bakták szintén végeznek anyaginak tűnő tetteket. Ugye kimegyünk, könyvet osztunk, próbáljuk megközelíteni az embereket. És ott is, amikor könyvet osztunk, akkor megnézhetjük magunkon. Tapasztalunk-e aggodalmat közben? Vagy nem tapasztalunk? Hogyha tapasztalunk aggodalmat közben, az azt jelenti, hogy ragaszkodunk még az eredményhez valamilyen szinten. És hogyha nem tapasztalunk aggodalmat, az azt jelenti, hogy nem ragaszkodunk az eredményhez. Mert nekem nem kell az eredmény a saját szempontomból. Én próbálok mindent ajánlani Krisnának, és akkor nem tapasztalom az aggodalmat. Hogyha ragaszkodok még valamilyen szempontból, kimegyek könyvet osztok, és ennyit kellene osztanom most. Elérem, vagy nem érem el. És akkor ott van az az aggodalom, hogyha nem érem el, akkor lehet, hogy nem vagyok olyan jó. Hogyha meg elérem, akkor elég jó vagyok. És amikor az érdekel engem, hogy elég jó-e vagyok, vagy nem vagyok elég jó, akkor fogok tapasztalni aggodalmat. Mert az emberek nem mindig úgy viszonyulnak, ahogy támogatnak engem abba, hogy elég jó legyek. De hogyha viszont úgy megyek ki, hogy nem az a fontos, hogy én most jó vagyok, vagy nem vagyok jó, hanem próbálok Krisna örömére cselekedni, akkor ilyen felszabadult lesz az ember, hogy most nem azon múlik az én önbecsülésem, hogy most 5000 forintot osztottam, vagy 25000-et, hanem én próbálok Krisnát elégedetté tenni. És amikor az ember egy ilyen módon próbálja, még több eredményt fog igazából kapni, mert az emberek látják, hogy nem ragaszkodik. Mert amikor mi kimegyünk könyvet osztani, akkor mi irányítjuk azt a tevékenységet. Megszólítunk valakit, megállítjuk, hogy légy szíves, akkor figyelj rám egy percre, vagy bekopogunk, és akkor kihívjuk az embereket, hogy gyertek ki az ajtóba, szeretnék mondani valamit. És hogyha az emberek látják rajtunk, hogy mi ragaszkodunk az eredményhez, akkor az mire inspirálja őket? Ő is ragaszkodni fog az eredményhez. Kvázi akkor nem fog adományt adni, vagy nem fog elfogadni egy könyvet. De hogyha azt érzi rajtunk, hogy mi könnyedek, vidámak és lazák vagyunk, mert nem akarunk magunknak semmit, akkor ő se fog annyira ragaszkodni. És akkor könnyebben fog vásárolni egy könyvet, vagy könnyebben fog adni adományt. Pont az ellenkezője történik, amit először gondolnánk. Úgy gondoljuk, hogy ha nagyon ragaszkodunk az eredményhez, akkor nagyon sok eredményünk lesz. Hogyha meg nem ragaszkodunk, akkor meg nem lesz eredményünk. Természetesen a nem ragaszkodás az nem azt jelenti, hogy akkor nem csinálunk semmit. Ez a tétlenség. Hogy akkor hogyha nem kell ragaszkodni, akkor inkább nem csinálok semmit. Mert hogyha nem csinálok semmit, akkor úgyse fogok ragaszkodni az eredményhez, mert úgyse lesz eredmény. De pont ez a fejezet, és ez az első 6 fejezet ezt tanítja nekünk, hogy hogyan cselekedjünk úgy, hogy közben ne ragaszkodjunk tetteink eredményéhez. Mert akkor megspóroljuk ezt az aggodalmat. És akkor ez egy másik mérce, hogy akkor végezzük a nap mint nap szolgálatunkat, hogy mennyi aggodalmat tapasztalunk a szívünkben. És akkor ezen is tudjuk lemérni, hogy mennyire ragaszkodunk a tetteinknek az eredményéhez. Nem tudom, ez volt a kérdés, már el is felejtettem, hogy mit kérdeztél. István. Igen, hogy nem ragaszkodunk görcsösen, mert ha görcsösen ragaszkodunk, akkor mindig ott lesz ez a feszültség, egy belső feszültség, egy belső aggodalom, hogy most elérem-e vagy nem, és akkor aggódok, hogy nem érem el. És elengedni az nem azt jelenti, hogy nem csinálom, hanem csak elengedem azt a koncepciót, hogy én abból akarok magamnak valamit. Ugye, mert a karmik, ők Srila Prabhupád úgy fogalmaz, hogy karmik, ők akarnak saját maguknak eredményeket. Akarják Krisnának a tulajdonát élvezni. Ez olyan, mint amikor valaki bemegy a gyárba, és dolgozik a gyárba, és régi kommunista szokás szerint mindig vitt valamit haza magának a gyárból. Hogy akkor ezt elvitte, azt elvitte, és akkor így ellopdosta a gyárnak a tulajdonát, amennyire tudta. És a karmik igazából ugyanolyanak, hogy ez minden Krisnának a tulajdona, és ők akarják élvezni, az azt jelenti, hogy próbálják maguknak ellopni. A következő személy, a gyánik, ők értik, hogy ha ellopnak valamit, akkor abból büntetés lesz. De még mindig akarnak élvezni, De akkor tudják, hogy ha csinálok valamit, akkor is fogok kapni, akkor inkább nem csinálok semmit. Az olyan, mint amikor valaki sztrájkol a munkahelyen. Nem kapok elég fizetést, akkor inkább nem dolgozok. De akar fizetést, csak mivel többet akar, mint amennyit eddig kapott, ezért sztrájkol. Mondjuk, hogy mind a kettőnek az alapja ugyanaz, hogy önző vágy. De az egyik úgy fejezi ki, hogy próbálja ellopni, a másik úgy fejezi ki, hogy próbál távol maradni a munkától, és akkor nem csinál semmit. Sztrájkol. Annak időként lehet valami, hogy így sztrájkolnak, akkor sztrájkolnak, mert több fizetést akarnak. De odaadó szolgált, vagy legalább karmajoga azt jelenti, hogy mi Krisnának az örömére dolgozunk, és nem akarunk magunknak semmit. És Krisna igazából ugyanúgy nem fog tartani bennünket, mint eddig, sőt jobban. Nem tudja, hogy bízhat bennünk, hogy ránk bízhat dolgokat, mert nem fogjuk azt félre használni. És ezt mondja ez a vers. Ahogy egy nagy víztároló alkalmas mindarra, amire egy kis kút, úgy a védák valamennyi célját eléri az, aki ismeri a mögöttük lévő szándékot. A védáknak a célja, hogy mi visszajussunk Krisnához. És a védáknak minden egyes része igazából ebbe az irányba terel bennünket. Volt egy személy, aki értett a Sztapatya védához, az építészetnek a tudományához, vasztuhoz. És akkor eljött hozzánk Krisna völgybe, és akkor elkezdte elemezni, hogy a háznak akkor melyik bejárata, akkor milyen irányba van, és akkor ezek milyen energiákat mozgósítanak a finom éterben, hol van a konyha, hol van a hálószoba, hol van ez, hol van az. És akkor mondta, hogy ez nem olyan tökéletes, mert déli a bejárat, keletinek kellene lennie, hogy nem lehet keleti oldalon egy ajtót nyitni. Ugye az egyik szobába, akkor kivésnénk egy másik ajtót, hogy akkor jobb legyen a háznak a energiaellátása, hogy akkor ezek az energiák jobban áthatják a házat, és akkor kellemesebb lesz minden. És akkor megkérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy mire való egy ház? Mondta, hát a ház arra való, hogy éljünk benne. Nem teljesen. Ki ez a ház? Hát a tiéd. Nem. Ki ez a ház? Krisna ez a ház. És hogyha egy házba azért élünk, hogy tudjuk, hogy ez a ház Krisnái, és tényleg őt imádjuk, mint a háznak a tulajdonosa, akkor igazából nem szükséges annyira aggódni azon, hogy most a bejárat az itt van, vagy ott van, vagy a konyha a déli oldalon van, vagy nincs a déli oldalon. Mert az a személy, aki megalapozta ezeket a törvényeket, hogyha őt imádjuk, akkor minden ezzel az imádattal, minden egyéb kötelezettségnek eleget teszünk. De hogyha valaki nem imádja Krisnát, akkor lehet, hogy számára nagyon fontos, hogy akkor most éppen a keleti oldalon van a bejárat, vagy az északi oldalon, vagy itt van, vagy ott van. Tehát, hogy ugyanúgy a védáknak van egy lényege. De hogyha mi értjük ezt a lényeget, akkor tudjuk alkalmazni, hogy hogyan éljük a mindennapi életünket, és hogy nem kell aggódni. Ugyanúgy, hogyha mi a tevékenység ellen arra törekszünk, hogy elégedetté tegyük Krisnát, akkor itt, ahogy egy pár verssel korábban mondta Srila Prabhupád, ki teljesen meghódolt Krisnának, Mukundának, és aki minden más kötelezettségről nem mondott, az nem tartozik senkinek, és kötelességei sincsenek sem a félisnekkel, sem a bölcsekkel, sem a közönséges emberekkel, sem a hozzátartozóival, sem az emberiséggel, sem az ősatyáival szemben. Mert akkor ezzel mindent biztosított. És erről szól ez a 46. esetekben a kérdésehez. És olvassuk a 47-et. Zolit, megkérjük, hogy olvassuk.
vért kötelességet végrehajtásához jogodban, mint tettél, gyümölcsére nem tarthatsz igény. Sose gondolt, hogy te vagy az oka cselekedeteid következményének, és sose van azon kötelességed elhanyagolása.
Igaz, ez már kezd túl sok lenni. Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van. Tehát, hogy jogunk van ahhoz, hogy odaadó szolgáltat végezzünk. Tehát, hogy senki sincs kizáró ebből, mindenkinek ez a joga. Azt mondja, hogy de tett egy gyümölcsére, nem tarthatsz igényt. Húha, kezd problémás lenni, hogyha már valamit, mert ez jogom van, miért nincs jogom a gyümölcshöz? Nem tudom. Hát jó, akkor lemondok a gyümölcs, jó, akkor Krisnája a gyümölcs. De ez még mind nem elég. Itt azt mondja, sose gondolt, hogy te vagy az oka cselekeid következményének. Ez már kezd túl sok lenni, nem? Hogy akkor előírt kötelességünk végrehajtásához jogunk van, a gyümölcshöz viszont nincs jogunk. De még azt se gondolhatjuk, hogy én ilyen okos, ügyes és szép vagyok, és milyen szépen sikerült ezt teljesítenem, mert azt mondja, hogy sose gondolt, hogy te vagy az oka cselekedeteid következményének. Tehát, hogy az eredmény az nem rajtunk múlik. És akkor már gondolhatja valaki, akkor inkább nem csinálok semmit. Nem is kapom meg az eredményt, nem is gondolom, hogy én vagyok az oka az eredménynek, akkor minek csináljak valamit. Akkor Krisna azt mondja, és sohasem vonzott kötelességed elhanyagolása. Ugye ez nagyon szépen leírja ezt a, hogy mit jelent. Előírt kötelességünk végrehajtásához jogunk van, tetteink gyümölcsére nem tarthatunk igényt. Nem is vagyunk a cselekedeteink eredményének az oka. Ugye szoktuk mondani, hogy Krisnán függ az eredmény. Ugye Krisnán függ az eredmény, akkor viszont én meg minek csináljak bármit is. De nekünk mégis cselekednünk kell. Ez a dolog, az Úr Rámacsandra egyedül meg tudta volna nyerni az egész háborút, hogy megöli Rávanát, nem kellett volna ez a hatalmas neked a cselek. Hogy az Úr Rámacsandra bemutassa a kefteléseit, akkor nagyon sok majom és medve és sok-sok bakta segített neki ebben a háborúban. Ugyanígy mi is Krisna bármit meg tud csinálni, bárkinek a segítsége nélkül. Hogy a transzcendentális keftelései még ízletesebbek legyenek, és még több boldogságot okozzon a baktáinak, akkor a bakták is cselekszenek, és a bakták is próbálják őt elégedetté tenni. És akkor nekünk is az a dolgunk, hogy szépen végrehajtsuk a kötelességünket, és nem gondoljuk magunkat, nem hogy csak a gyümölcsnek a birtokosának, mégis nem is gondoljuk, hogy rajtunk. És akkor teljesen megszabadul minden aggodalomtól és minden bűntől. Ehhez van valakinek kérdése? Nézzük meg, mit mond a szanszkrit. Már karma pala hétu. A hétu az azt jelenti, hogy ok. Az azt jelenti, hogy nem mi vagyunk a tetténk eredménynek az oka. Nem rajtunk függ. Tehát, hogyha valaki kimegy mondjuk szankirtanozni, és mondjuk osztott 10 mahakönyvet és 30 ezer forintot, akkor nem én vagyok az oka. Mert azt gondolom, hogy lehet, hogy mondjuk a Lakshmit leadom a pénztárba, nem tartom meg magamnak. Tehát előírt kötelességemhez jogom van, kimehetek szankirtanozni, mondjuk, vegyük ezt a példát. És akkor ugye mindenki kapja a lehetőséget, senki sincs kizárva. A következő, tett egy gyümölcsére, nem tartva cigényt. Az azt jelenti, hogy az eredményt akkor az be kell fizetni a pénztárba. Sose gondolt, hogy te vagy az oka cselekedeti következményét. Nem azt gondolom, hogy azért, mert én olyan ügyes vagyok, azért sikerült ez ilyen jól, azért, hogy Krisna adta nekem a kegyét, és Krisna a kegyéből. Már így történt, akkor nem gondolom, hogy akkor következő nap nem fogom újból csinálni. Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy én vagyok a cselekvő. Ez azt hiszem, mert a szökőkutas történetet azt meséltem, ugye? Nem? Hogy Papi Vigyem arra egy mesélni ezt a történetet. És ez arról szól, hogy amikor ő gyerek volt, Szentpéterváron, a akkori Leningrádban, akkor volt egy hatalmas nagy park. És ezt a parkot még Péter cár építette, és nagyon sok érdekes, mint egy vidám park működött, és nagyon sok szökőkút is volt benne. És volt egy olyan szökőkút, ami nagyon ilyen trükkös. Emlékszik most már? Van, aki nem emlékszik, hogy elmeséljen, vagy mindenki tudja akkor a történetet? És arról szólt, hogy ott voltak ennél a szökőkútnál, és akkor az volt a játék, hogyha valamilyen köveket így lenyomott az ember ott a szökőkút környékén, akkor kezdett másféleképpen jönni a víz a szökőkútból. És akkor a gyerekek nagyon imádták ezt, próbálták kitalálni, hogy tudják irányítani a szökőkútat. És ez általában úgy végződött, hogy mindenki csuromvizes lett, és mindenki nagyon jól érezte magát. Próbálták megtalálni ezt a köveket, megnyomták, akkor másképpen jött a víz, és akkor a végére mindenki csuromvizes lett, mert nem tudták, hogyha ezt lenyomják, akkor hogy fog jönni a víz. És akkor mindenki vizes lett a végére, és mondta, hogy nagyon imádta ezt a szökőkút a gyerekkorában. És mondta, hogy később, 30 évvel később visszament ugyanabba a parkba, ugyanahoz a szökőkúthoz. És akkor látta, hogy ugyanúgy játsznak a gyerekek, ugyanúgy nagyon imádják az a leglátogatottabb szökőkút, és mindenki teljesen vizes lesz a végére, a játék végére. És akkor látta, hogy akkor ott nem messze a szökőkúttól, itt van egy ilyen bokros rész. És akkor elsétált oda, csak úgy, mert arra nem volt még, és akkor látta, hogy a bokrok mögött ott ül egy öreg bácsi, és vannak ilyen kallantyúk, és akkor húzogatja a kallantyúkat, és akkor ahogy húzogatja a kallantyúkat, akkor a szökőkút változik, hogy jön a víz. A gyerekek teljesen el voltak merülve abban, hogy ahogy ők nyomogatják a köveket, úgy változik a víz. De a háttérben ott ült egy öreg bácsi, aki figyelte a játékukat, és akkor ő mozgatta a karokat, és akkor úgy változott a víz, víznek a sugárzása. És ugyanígy mi is itt vagyunk a anyagi világban, itt próbálunk játszani, pancsolni, és próbáljuk kitalálni, hogy működik ez az anyagi világ. És akkor már amikor azt higgyük, hogy tudjuk, hogy működik, akkor elkezd máshonnan jönni a víz. Mert ott ül egy bácsi a háttérben, és akkor ő irányítja a dolgokat. Egy öreg bácsi, de nagyon fiatalnak néz ki. És ő a végső oka mindennek. És amikor mi ezt értjük, hogy rajta függ, hogy mi a tettnek az eredménye, nem csak azon, hogy mi mit csinálunk. Mert a materialista teljesen meg van győződve arról, hogy amit én csinálok, az befolyásolja az eredményt. De vannak olyan esetek, hogy az ember bármit csinál, mégse az lesz, amit ő akar. Mert nem mi vagyunk a végső okai a cselekedetnek az eredményének. És a Szankirtanon Krisna ezt nagyon jól meg tudja tanítani. Amikor én is emlékszem, van, amikor az ember jól oszt, és akkor elkezdi gondolni, hát azért én elég jó bakta vagyok, én milyen ügyes vagyok, hát én osztottam a mai nap a legtöbbet, többiek kevesebbet osztottak, úgyhogy akkor kezdem érteni, hogy működik, és büszke lesz egy kicsit. És a következő nap ugyanazt próbálja, ugyanúgy, és nem lesz eredmény. Alig lesz eredmény. Akkor Krisna nem csak azt nézi, hogy mi a törekvés, hanem hogy mi a motivációnk. És amikor látja, hogy kicsit büszkék lettünk, akkor nem ad annyi eredményt, és akkor mindjárt könnyebb alázatosnak lenni. Húha, 1000 forintot osztottam. És akkor nehéz már nagyon nagy baktának gondolni magunkat. Tehát, hogy Krisna azt mondja, hogy nem rajtunk függ az eredmény. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekedni. Nekünk meg kell törekedni, nekünk kell törekedni, meg kell tenni, ami rajtunk múlik, és nem szabad büszkének lennünk. Jó, azt hiszem, hogy folytatnunk kell, mert sikerült 5 verset haladnunk egy óra alatt, hogyha így folytatjuk, akkor este 8-ig itt leszünk, de azt hiszem, hogy nem kéne. Lehet, hogy csináljunk egy rövid szünetet, egy 5 perces szünetet, és akkor utána folytatjuk, és kicsit felpörgetjük az eseményeket, hogy még ma végezzünk. Csillapropárti...